Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A pedagógusokra figyelnek ma számos országban, a tanítói szakma hivatás nemzetközi napja a mai. Ez a nap Romániában új miniszterrel, de a régi gondokkal és félelmekkel köszöntött be, amelyek az óvodától a doktori iskoláig mindenkit érintenek, hisz a tanárok munkája egész életünkben végig kísér minket, ahogy az állandóan reform alatt álló rendszer is. Azokról a személyekről, akik a tanulási folyamat nélkülözhetetlen elemének számítanak, beszélgetünk a mai napra készben, ha úgy tetszik, azokról a személyekről, akik értelmet adnak a tananyagnak, kivetítik azt az életre. Ki, mi a pedagógus 2022 Romániájában? Hogyan tekintenek rám? Hogyan tekint önmagára? Hogyan tekint a diákokra, szülőkre? És fordítva. És milyen a viszonya a rendszerrel? Erről lesz szó a mai napra készben. Bálint István nyugdíjas pedagógus, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum volt igazgatója a napra kész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy a diákjai többsége tudja, a rádióhallgatók többsége viszont nem, hogy hogyan lett tanár a diák Bálint Istvánból. Miért ezt a hivatást választotta, mert hogy ez hivatás és nem szakma, vagy legalábbis hivatás kellene legyen, és nem pedig szakma.
Igen, ez olyan szó, ami tartalmaz, ami azt a dolgot gyakorlatilag, ami benne van ebben az egész munkában. Igen, a hivatás. Na hát a sors hozta ezt. A sors hozta ezt, én nem akartam tanár lenni, hanem a kutatásban szerettem volna dolgozni. Nos, akkor az egyetemen megvolt rá a lehetőségem, hogy mondjuk így benne voltam az első hatba, és akkor van ötödév, és akkor lehetek az ötödében kutatási továbbképzésen, de azelőtt kitették a helyeket, mielőtt volt az úgynevezett leosztás, telefonon történik, országos szintű dolog volt, és akkor megjelent Vásárhely. Megjelent a hely Vásárhelyen. Na és akkor így jött be a döntés, nekem azt mondtam, az államvizsgadózatom 10-es lesz, akkor megyek az elosztásra. Megmutta a médiám is egy kicsit, és aztán így haza kerültem, ez nagyon fontos volt.
Volt pillanat, amikor bánta azt, hogy a katedra mellett nem döntött, és nem pedig a kémcsövek mellett, ha már kutatásról beszélünk?
Jaj, persze. Az első év, hát egy olyan osztály kaptam, mint osztályfőnök, persze kezdőtanárnak, az jó volt, hogy a gyerekek közül ötön voltak, akik rendőrségi felügyelet voltam. Már abban a korban, ugye, tehát ez 9. osztály. Na, tehát kemény volt, nagyon kemény volt, és még volt egy olyan, hogy nem értettem bizonyos dolgokat, tehát, hogy már akkor is megvolt az, hogy ugye az oktatásban a rendszer az esett szét minden irányba. Nem értettem, még kell annyi papírt csinálni, minek az a csomó dolog ott, ami sok időt felszívott.
Szeretném, ha visszatérnénk még arra a beszélgetésünk során, hogy miért esik szét a rendszer 90 óta, vagy már 90 előtt is esett szét, és az elmúlt 32 évben folyamatosan esik szét a rendszer, illetve szeretném, ha beszélnénk a jó diák, rossz diák, jó tanár, rossz tanár dilemmáról is, de ma a pedagógusok napja van. Fontos, hogy ezen a napon a tanárokra figyeljünk. Sokan felteszik azonban a kérdést, hogy jó az, hogy ezen a napon szünetel az oktatás, és úgy figyelünk a tanárokra, hogy szabad napot kapnak, és igazából nem tudom, hogy mekkora mértékben irányul rájuk a figyelem ezen a napon.
Hát annyira, hogy ma mindenki velünk foglalkozik, igaz? Tehát a pedagógusokkal foglalkozunk, mert az most egy...
Igen, csak van, aki úgy foglalkozik, hogy bezzeg, ezen a napon nem akarnak dolgozni.
Igen, tehát ez egy ilyen jelszó lett, valami ilyesmi ez a fogalom, és nem jó ez, hogy szabad nappal ünnepeljen. Az igazi az lett volna, hogy benne az iskolába, ott mit ott, egy rövid órarenddel, minden tanár bemegy egy osztályba, és beszél.
Hogy teszem azt a diákoknak szabadon beszélni arról, hogy mit jelent a pedagógusi hivatás, vagy a megismerjék a diákok a tanárnak az emberi oldalát, mert van középiskola, amikor bemegy a tanár, akivel heti egy órája vagy két órája van a diáknak, és lehet, hogy van egy állarc mögötte, és a tanárt ismeri, nem pedig az ember. De hát pedagógusokról, tanárokról beszélünk, és ilyen azokról a személyekről, akik a tanulási folyamatnak a nélkülözhetetlen elemének számítanak. Tehát ők azok, akik értelmet adnak a tananyagnak, kivetítik az életre, stb. 2022-t írunk. Ki a pedagógus? Mi a pedagógus 2022-ben? Mi a tanár? Ki a tanár?
Hát mondjuk így, mint tanár, az nem változott. Tehát az a fogalom, az megmarad, viszont óriási változás van a tartalomban. Mert ugye a tanárnak a jövőképet is kell megadja olyan szempontból, hogy felkészítés a jövőre, vagy ez hasonló dolog. Jelen pillanatban a világ helyzete, az ország helyzete is olyan, hogy nagyon nehéz itt szépről beszélni. Nagyon nehéz. Ugye nyakunkon van a háború, a gazdasági krízis, nagyon válogatott szavakkal kell a gyerekekbe mondjuk belevinni azt a gondolatot, hogy mégis érdemes tanulni.
Mekkora a felelőssége a tanárnak, a pedagógusnak 2022-ben? Nagyobb, mint akkor, amikor ön kezdte a tanári pályát? És itt most arra gondolok, hogy igazából 90 előtt, amikor nem volt internet, amikor nem ömlöttek szembe velünk a könyvek, akkor a tanár volt az, akitől megkapta a tudást a diák, aki tanította, nevelte, okította a diákokat. Most viszont, és nem azt akarom mondani, hogy nincs szükség a tanárra, de a diák otthon is nagyon-nagyon sok mindent meg tud tanulni. Mekkora a felelősség, olyan nevelésben van szerepe, az empátiára nevel, mert nem csak arról van szó, hogy nyelvtant, matematikát, biológiát, fizikát tanítunk, hanem empátiát is kellene, lehet.
Igen, a nevelés benne van a tartalomban, és sőt, ezzel kezdődik az órának a lefolyásában a nevelői mondjuk gondolatok kötelező módon benne kell legyenek. Mert elsősorban benne az emberei. Kezdjük úgy, az órára ott van egy csomó gyerek, aki különböző dolgokkal foglalkozik, legtöbb ilyen mobilozik, ugye. Na, akkor már arra is meg kell tanítani az osztályközösséget, hogyha bejött a tanár, akkor légy szíves, fejezd be a dolgokat. Már innen kezdődik a dolog.
Sokat változott így az osztályközösség akkor, amikor ön kezdte, és a 2000-es évek elejéig?
Igen, ez állandóan változó volt. Állandóan változó volt, és hogy mondjam, új tartalomba telt meg. Főleg a változás innen jött. Más volt a fontos. A régi rendszerekben, hogy még itt tanítottam az összes rendszert. Tehát tudnék mesélni el.
Folyamatosan nehezebb lett?
Nem mondhatnám, hogy nehezebb lett. Sőt, voltak olyan periódusok, amikor egész stabil volt már így a keret tanterv, meg a tankönyvek is hozzáférhetők jók voltak. Volt ilyen is. Most elszabadult a pokol ilyen szempontból. És ezt a tapasztalt tanár ezt nyilvánvaló tudja kezelni. Mert már van gyakorlata, a többi esetekben viszont előfordulhat az, hogy gyerekek veszik át az irányítás, az nagy baj.
És mi van, ha nem tapasztalt a tanár? Hogyan tud tapasztalatot szerezni? Nyilván, hogyha minél több évet tanít, de mi van addig? Mi van az első 10 évben?
Igen.
Eltékozolt 10 évek?
Igen.
Elrontott generációk?
Igen, tehát van egy ilyen is, hogy egy tanár más tanártól nehezen kér, és nem teszi ki magát annak, hogy te ezt hogy csináltad. Kezdetekben én se voltam ilyen, de voltak olyan tanárismerőseim, akik már tapasztaltabbak voltak, és akkor rákérdeztem, hogy ezt hogy kell csinálni. Helyzet az, hogy nehéz átlátni a problémákat, mivel annyira zavaros. Nehéz átlátni a közösségeket is, a gyerekek szempontjából veszem ezt a dolgot, mert különböző családi helyzetekben vannak benne, különböző problémáik vannak, ami saját problémájuk, és akkor ezeket nehéz felszínre hozni olyan szempontból, hogy orvosolni is lehessen. Tehát, hogy mondjam, nehéz most 2022-ben, nagyon keményen oda kell álljon minden tanár, és főleg figyeljen a gyerekekre. Máskülönben a tanítása ezzel a moduláris törvénnyel különösebb probléma nincs, mert a tapasztalt tanár az tudja, mit kell csinálni. Ugyanaz, mint eddig. Tehát ott nincsen ilyen probléma, hogy jaj, most modul, mi az a modul.
Családi problémákat említett ön. A tanárnak és a szülőnek mekkora mértékben kell összedolgoznia?
Hát a kényesebb esetekben nagyon. Kényesebb esetekben nagyon, mert feltevődik ez a kérdés, ugye itt most már jönnek a vélemények is, hogy jó tanár, rossz tanár, meg itt micsoda. Az elválasztás az, hogy jó vagy rossz, az mindig a gyerektől jön, mert a gyerek elmondja otthon, hogy mi történt.
De mitől rossz egy tanár? Mert négyest ad a diáknak, mert nem húzhatja meg a fülét, mert csúnyán nézett a gyerekre. Mikor számít rossznak egy tanár, és mikor hiszi el a szülő, hogy igen, ez a tanár, ez rossz tanár.
Igen. Hát
szerintem nem szabad otthon erről beszélni, hogy rossz a biológia tanár, pedig beszélnek erről. Lehet nem a biológia, hanem a matematika rossz. És egyébként hogy van ez, hogy van olyan tanár, aki van olyan tantárgy, amelynek a tanára nem lehet jó tanár? Például a matematikai, de a testnevelés az mindig jó tanár. Hogy van ez?
Igen, ez a tantárgy függő is. Nekem szerencsém volt, ugye biológiát tanítottam, tehát az élettudományát, sőt, a gyerekeknek kötelező volt, 9 évben dolgozatot írtak arról, hogy mi az élet. Ez kérdés. Na most az, de igen, na hát persze, na fogalmaz meg, hogy mi az. És nagyon érdekes dolgok jöttek ki. Tehát itt arról van szó inkább, hogy a jó és a rossz közötti különbség ugye a gyerek szemével és agyával kiállított kép. És hogy a tanár hogy viselkedik órán. Kiabál, úgy magyaráz, hogy nem érti senki. Erre van egy vicc is különben, ha elmondhatom, mert
tessék.
Megy be a tanár a tanáriba, és hát oda csapja a naplós a kollégák, hogy hát mi történt, mi a baj, és azt mondja, képzétek el, elmagyarázom a leckét egyszer, kérdem, értik, nem értik. Elmagyarázom másodszor is, kérdem, értik, nem értik. Elmagyarázom harmadszor is, én már kezdem érteni, és ők még mindig nem értik. Tehát a felkészülés, a tudás, és az ismert átadása, tehát vannak tanárok, akik nagyon kollégák, ugye, a felkészülésük kiváló, tehát nagyon tudják az anyagot, de nem tudják megtanítani. Tehát van olyan eset, amikor a gyerek áll és néz, és persze, hogy ilyenkor kiértékelésbe is nem tud felkészülni rendesen, mert nem érti, akkor megy haza, ezt nem érte, már én nem érted, és akkor a gyerek kezdi mondani a dolgokat.
Igen, de és akkor ilyenkor a szülő is tanár kell legyen, a szülő is kell értsen a matematikához, a magyar nyelv és irodalomhoz, a kémiához, a biológiához, mindenhez.
Igen, igen, tehát itt van a rossz az egész.
Ez régebb is így volt?
Nem mondhatnám, de voltak tanár személyiségek, akiktől szabályosan féltünk régebb is. Megvolt ez például a matematika tanárunk, ez egy nagyon alacsony termetű ember volt, és a beceneve az volt, hogy Nagy Farkas. Annál az órán olyan csend volt, senki nem mert megmozdulni, más tanáraknak viszont elszabadult a pokol.
De tehát tudtak matematikául? Értették a matematikát?
Igen, nagyon jól magyarázott. Csak nem volt benne az a közeledés, magázott minket, nem volt az a közeledés, hogy na most egy kicsi bátorságot szedjél magadba, emiatt az óra egy feszültség alatt volt az egész óra. De megtanította azt, amit kell, ha valaki akarta.
Sokszor arról hallani, hogy az sem feltétlenül jó, ha a tanár teljes mértékben partnerként kezeli a diákot, egyenrangú félként kezeli, mert akkor a diák hajlamos a tanár fejére nőni. Ebben mekkora a veszély?
Óriási a veszély, és sajnos ez elég gyakori jelenség most. Elég gyakori jelenség. Tehát úgy, hogy a tanárok összebarátkoznak a diákokkal, meg együtt járnak kávézni, vagy sörözni, vagy ez hasonló. Ez nem jó, mert gyakorlatilag a tanár az egy szimbólum. Ha vesszük, igaz? Tehát mégiscsak van egy státusa. A gyerek pedig rendkívül okos, és azonnal ráharap arra, hogyha van valami lehetőség ilyen irányba, hogy ránőjön úgymond a tanára. És nincs tekintélye, hát hogy legyen tekintélye.
Nem azt mondta olyan, hogy a tanár az szimbólum. Változott az idők folyamán a tanárnak a megítélése? Teszem azt, rendszerváltás előtt a faluban a tanár volt a második helyen, vagy harmadik helyen, a pap, az orvos és a tanár így következett. Most mi a sorrend? A tanár az hol van? Vagy ez nagyon vidék válogatja? Nagyon tanára válogatja?
És iskola. Tehát attól is, hogy hol van az a tanár, hol tanít. Tehát az is meghatározó, mert például ha egy jobb iskolába valaki tanár, az egy az egybe státus.
Tehát mindenki jó iskolába akar tanár lenni. De ez sem Igen. jó, hogy vannak jó iskolák és rossz iskolák.
Ez nem jó, de ez nem a tanár hibája. Viszont itt van egy ilyen dolog, hogy a rendszer fejlesztését az alapoktól kellene kezdeni. Tehát felfejleszteni az oktatási intézményeket, mindegyikét olyan mondjuk tanítási eszközökkel is, de mondjuk a feltételek az osztályteremtő indul, igaz, hogy ott legyen annak már egy meghatározó ereje abban, hogy mi történik.
Amúgy mennyire határozza meg ezt az osztályteremnek a felszereltsége, hogy jó egy tanár, vagy rossz egy tanár, jó egy óra, vagy nem jó egy óra, mert én el tudom képzelni azt, hogy legyen bármilyen digitális tábla az osztályban, és a tanár unalmasan magyarázzon, és mindenki ásítózva ülje végig az 50 perces matematika órát.
Ez biztos. Ez biztos. Tehát a tanárnak az alap gondolata az kell legyen, hogy mikor benn van az órán, akkor az óra olyan legyen, hogy neki is, meg a gyerekeknek is hozzon egy élményt.
Ő is értse a tanulmányokat.
Így van. És rendszerint itt sikkad el egy dolog, hogyha az óra unalmassá válik, hogy monoton, hogy aztán lehet akármilyen lecke, az nem számít. A gyerek már alszik, és akkor veszi el a mobilt, és akkor mindent csinál. Tehát le kell kötni a gyereket. Na, ez egy nehéz feladat.
Kiből lehet jó tanár? Azt mondta ön, hogy a sors hozta úgy, hogy Bálint Istvánból nem kutató lett, hanem tanár. Mi határozza meg? Gondolom, belül is kell legyen valami, hogy
kell.
Igen, én eldöntöm azt, hogy én gyerekekkel akarok foglalkozni. Én egyébként egyetemen tanárnak készültem, voltam is tanár 5 éven keresztül, és rájöttem arra, hogy nem nekem, nem tudok a gyerekek nyelvén beszélni. Nem tudok tanítani. Rossz tanár vagyok.
Igen. Kell, itt van egy olyan érzés, ami az emberben mindig, minden embernek ugye megvan az életútja, és ott fiatal, meg ez hasonlók, és akkor nekem a legnagyobb mondjuk élményem mindig az volt, hogy az, hogy gyerekekkel foglalkozom, követem a megújulást. Tehát mindig újat kapok az élettől. Új gyerekeket, új gondolatokat, új jelenséget, amik nyilvánvaló, hogy nem egyszerűek, mert vannak bizony dolgok, amiket nagyon meg kell gondolni, hogy az ember ott csinál. De, hogy mondjam, az ember fiatalodik. Ezáltal van egy ilyen, igen, a gyerekek között. És főleg akkor lesz ez jó, hogyha a gyerek is ráérez arra, hogy ezzel a tanárral lehet beszélni. Megbízik benne. Akkor nagyon jó.
Volt olyan diák, van olyan diák, akit úgy visszasírt az évek során, és a 12. osztály végén, úgy, most nem azt mondom, hogy könnyes szemmel engedte el, de a következő 9. osztálynak, vagy 11. osztálynak, vagy 4 év múlva, vagy 10 év múlva felemlegette. Volt nekem egy olyan jó diákom.
Igen, és ezek a jó diákok hát nyomot hagynak egy tanárba, biztos, hogy nyomot hagynak, főleg, hogyha eljutnak valahová messzire. Tehát találkozom volt diákjaimmal, egyetemi tanárok, meg ilyesmik, és visszagondolok arra, hogy milyen volt és honnan. És főleg azokat a diákokat tudtam nagyon tisztelni, akik akartak tanulni. Tehát az, hogy egy diák mondjuk valamibe tehetséges, az egy dolog, mert az agya úgy van beállva logikailag. De az, hogy akarjon, az már egy külön téma. És van ilyen diák, hogy akar tanulni, akar teljesíteni. Vagy azért, mert jó jegyet akar, ugye, tehát nagy médiás legyen, vagy azért, mert egyszerűen szeret tanulni.
Érződik az a diákon, hogy ő azért akar tanulni, mert otthon akarják, hogy ő szintízes legyen. De őt egyébként nem érdekli, egyáltalán nem érdekli az egész. Ő nem biológia tanár akar lenni, hanem asztalos. Most lehet, hogy nagyon extrém példát mondtam.
Persze, hogy érződik. Érződik az a szó.
Ilyenkor mit kell tegyen a tanár? Ilyenkor a tanár a tanulásban kell erősítse a diákot, abban kell erősítse a diákot, hogy azt tegye, amit a szíve akar, a szülőt kell erősítse, mediálnia kell a két fél között. Ilyenkor mi a tanárnak a feladata?
Így van, mindent elmondott. Ezt kell csinálni, persze. Tehát persze itt is eset válogatja, mert nehéz belelátni a diák mögé és a diákba is, mert olyanok. A diákok nagyon gonoszok tudnak lenni, rettenetesen gonoszok. Tehát van olyan, amelyik szimulálja a dolgot. Tehát kapott egy 9-est, az már világkatasztrófa, hogy hazamegy, csak akkor most mi lesz. Mert miért? Mert neki 10-es kell, és nyilvánvaló 10-es. Jó. De van olyan, amelyik, hogy mondjam, látszik rajta, hogy a tanulás neki nem téma. Tehát nem érdekli, lepattan róla. Na most ilyen helyzetekben én legalábbis úgy csináltam, hogy kivártam, hogy mennyire fokozódik ez a helyzet, és utána beírtam 4 szemközti beszélgetést. Mit akarsz? Na mondjad, hogy van ez?
Tegyük hozzá, hogy ez középiskolában van már.
Persze. A kicsiknél ez mondjuk lehet, hogy egyszerűbb, de nem biztos. Mert itt is a gyerek csak akkor nyílik meg, ha van bizalma a tanárba, hogy elmondja azt, hogy neki mi a baja. De bizony van egy ilyen, és vannak persze szülők, akik felállítanak egy standardot. 10-es vagy semmi, és kész.
A szülőnek van elvárása a diákkal szemben? Van elvárása a tanárral szemben?
Persze, hogy van. Szülőknek legalábbis bejeleznek, nálam nem egy ilyen eset volt, hogy mondjuk szeretné a gyereket egy pályára beállítani, és mi a véleményem, hogy milyen pálya felel meg neki, meg ilyesmire, tehát, hogy ilyen
konzultáció volt. Ezt nem a diákkal kellene megbeszélni előbb?
Hát igen, de a szülő is tanástalan, a diák meg se szólal. Ő nem akar lenni semmi, és kész. Ezzel van intézve. De hová mész még? Nem tudom. Most már aztán különlegesen témezni, az egyetemre úgy juttunk be, hogy egy dosszárokkal, meg mindenfélikkel. Tehát ilyen szempontból a tanárnak ez az emberismeret képessége rendkívül fejlett kell legyen, és ez kötelező a tanári pályán. Hogy egy diákot, ha rossz azért, ha jó pedig azért, ki tudjon értékelni, hogy mit lehet vele csinálni. A jóból még jobbat csinálni, és a rosszat pedig fel kell hozni. Nincs mese.
Mi van akkor, ha a szülő okosabb, pontosabban okosabbnak gondolja magát, mint a tanár?
Jaj, hát erről sokat tudnék beszélni, és van nekem is sok kellemetlen emlékem erről, hogy mikor a szülő kioktatja az embert, hogy de ezt nem így kell csinálni, de ezt másképp kellett volna csinálni, és az én gyerekem, stb. Ezek a szülők elfelejtik azt, hogy ők is voltak diákok. És mondjuk lehet egy olyan is, ugye, hogy olyan helyzetben vannak, hogy úgy érzik, meg tudják engedni maguknak,
mert van át most. Pénzük van?
Hát. És akkor na, tanár ilyenkor mit csinál? Hát áll és hallgat, és akkor megmondja, hogy veszekedni az ilyenekkel nem szabad, én sose veszekedtem, mert úgyis ők az okosabbak egy ott. De nagyon-nagyon kemény ez a dolog, és szomorú az, hogy most ez egyre gyakoribb. Szomorú az. Tehát szerintem nincs olyan tanár, aki ne került volna konfliktusba, ilyen helyzetbe szülőkkel, akik kioktatták, pontra tették, úgymond.
És akkor mi a megoldás? Azt mondja ön, hogy veszekedni nem érdemes, mert úgyis idézőjelben ő az okosabb. Megyünk az igazgatóhoz? Hogy azt mondja a szülő, hogy igen, megyünk árulkodni?
Mennek, van olyan, hogy elmegy, olyan nehéz. Tehát nekem a taktikám mindig az volt, hogy hagyom, hogy elmondja, és akkor utána mondom, hogy igen, figyelembe vesszük ezeket az érveket, vannak dolgok, amiket nem tudtam, igen, tehát van is ilyen valós probléma, hogy na, és akkor keresni megoldást. És általában mondjuk így az ilyen helyzetekben két eset van. Az egyik az, hogy a gyerek csak 10-es tanuló lehet, másik gyerek az, hogy bukik halomra mindenből, mert nem érdekli a tanítás, de viszont a szülő az mindent megad, és lehet, hogy így is van, sőt, biztos, hogy megad mindent, de a gyerek mégse tanul. Vajon miért?
Ezt vidéke válogatja, iskolája válogatja, Tehát kérdezem, nyíltan magyar vidéken jobb a helyzet, mint Móc vidéken, vagy Bukarest környékén, Székelyföldön jobb, Párciumban jobb, ahogyan viszonyul a tanár, a szülő a tanárhoz, fordítva a diák a tanárhoz?
Hát mindenképpen az iskola, amilyen helyiségben van, ott az illető helyiségnek a hangulata is ráteszi a nyomot. Tehát ott vannak ilyen státus problémák mindenképpen, hogy kinek a gyereke hová jár. És a másik dolog pedig az, hogy a vidéki iskolákban ez nem téma. Ott gyerek megy dolgozni, aztán a tanár beírja, hiányzónak, aztán nem zárja le, mert nem járt iskolába, csak megy a juhász a botjával, hogy majd én megmutatom.
Van kiút ebből a helyzetből?
Hát...
Ki kell kiutat mutasson? A politikum? Mert hogy a rendszerrel gond van? Vagy a rendszerrel van a gond?
Igen. Onnan kellene induljon, és ez persze egy nagyon stabil törvény.
Csak hogy legyen stabil törvény, amikor az elmúlt 22 évben volt 25 tanügyminiszterünk, mostan a 25.
Igen,
az elmúlt 22 évben.
Igen, és mindegyik jött valami újdonság, hogy muszáj volt felmutassa valamit, ez természetes ilyen helyzetben, de az újítások több rosszat csináltak, mint jót. Mert nem megszakított folytonosságokat. Tehát ami már addig el volt kezdve, és akkor azt törölték. Hát most például ez az ötlet is, hogy nincsenek fél évi dolgozatok. A miniszter azt mondja akkor, hogy hát ő sose kérdezték, hogy hányas volt a fél évi dolgozat. Hát itt ők kérdezték, ez nem téma.
Tőlem se kérdezték, szüleim megkérdezték.
Azok igen. Na, otthon megkérdezték. De hát ilyeneket sem, már azt vártam, és akkor a jegyadással is, ugye az elején kijelentették, hogy nem lesznek jegyek, na gondoltam, ez aztán. Na itt van a pedagógus 22, hogy mit csinál a tanár, mert most meg kell kapja a megoldást. És akkor kiderül utána, hogy mégis lesznek jegyek. Sőt, megadják azt is, hogy hány jegy kell legyen. De a megadási módját, meg mindez, szóval módszertanilag szét van húlva az egész. Na most itt a csapda abban van, hogy oké, az ellenőrzés így történik, nincs fél évi dolgozat, biztos, hogy a diákok kezdeményezték ezt a dolgot, hogy ne kelljen.
Igen, ezt a diákok és a szülők kezdeményezték, legalábbis ezt mondta a lemondott tanügyminiszter.
Így van, és akkor hogy lesz a visszajelzés a szülő felé, hogy a gyereke mit csinál az iskolában? Milyen szinten van, hogy lesz ez? Nehéz magyarázni.
Csak jeggyel lehet visszajelezni a szülőnek. Gondolok itt arra, hogy ott van a Waldorf iskola, az én gyerekeim mindkettő Waldorf osztályba jár, nem kapnak hivatalosan jegyet, nyilván van napló, de azt a jegyet azt nem tudja a gyerek. A szülő, ha akarja, megtudhatja, megmutatják neki, de év végén egy bizonyítványt kapnak, amiben nem jegy van írva, hanem a mindenik szaktanár mondatokat ír arról, beírja, hogy milyen a gyerek, hogyan fejlődött, miben igen, kellene, hogy fejlődjön.
Igen, így van. Na most ez a módszer, ez ugye természetesen a gyerekközpontúságnak a modellje, hogy így mondjam, mert teljesen más rendszerbe tanítják a gyerekeket, nem úgy, mint a klasszikus iskolában, hogy mondjam így. Viszont kérdés az, hogy a jövőt tekintve, tehát hogyha a gyerek nagyobb iskolákba, meg nagyobb osztályokba kerül be, igaz, és ott van egy standard osztályozás, akkor ott hogy áll helyet? Mert nincs hozzászokva az, hogy őt kiértékeljék. És akkor itt jön egy visszaesés.
De önmagával tisztában van, jó esetben tisztában van. Tehát tudja azt, hogy neki még kellene tanulni a matematikából, vagy sem. Tudja azt, hogy ő tud. Tehát az önértékelését azt rendben teszi, vagy rendben tartja, rendben tarthatja. Nyilván gyerekfüggő, szülőfüggő.
Igen, itt is mondjuk a hátrány ennek az, hogy nem biztos, hogy a tanár olyan, hogy ezt tudja, hogy a gyerek tudja. De van ilyen. A gyerek elhiszi magáról, hogy ő tud, és mikor a tanár előveszi bizonyos dolgokkal, és persze feltesz egy olyan kérdést, ami nem éppen oké, akkor a gyerek omlik. Tud, de mégse. És akkor innen jönnek aztán a törések. Miért kaptam ezt, miért kell, hol tévedtem? És főleg itt a tanár hibája, ugye nem mondja meg, hogy miért adta azt a jegyet. Ez egy megint egy kényes probléma a kiértékelésnek.
Ugyanolyan kényes az, amikor a diák a jegyért tanul, nem azért tanul, hogy megszerezze a tudást, nem azért tanul, hogy tudjon, hanem azért tanul, hogy 10-est kapjon. Uh-huh. Vagy ne kapjon 4-est.
Igen, igen, igen. Én szoktam mondani a retorikai kérdés volt ez a diákban, hogy miért tanultok? Persze, hogy itt a klasszikus válasz, hogy tudjunk. Mondom, nem, te az ötösét tanulsz. Ne bukjál meg. Hogy ne bukjál meg. Tehát ez, hogy mondjam, ambíció kérdése ez. Nagyon kemény. Én is szerettem tanulni, és szerettem első is lenni. Igen, ilyen voltam. Ilyen voltam, hajtottam. És az, hogy az élettől megkaptam, mondjuk így, a sikerélményt, azt ennek is köszönhetem, hogy szerettem tanulni. És persze a
mindenki... De hogy nem a 10-es szerette, hanem azt szerette.
Azt is, persze, persze. Tehát én tudtam azt célirányosan, hogyha például a középiskolában, ha én jó tanuló vagyok, akkor engem a tanárok békén hagynak. Csak csinálhatok, amit akarok. De volt is ilyen eset, hogy mit tudom, nekem ott a legrosszabb hajam az iskolában, és nem szólták rám. Na, hát, tehát valahogy itt átláttam a dolgot, hogy mi az előnye az egésznek. Anélkül, hogy ebben nagyon mélyen elgondolkoztam. Szerettem tanulni, és ennyi.
Erről engem a tanárok békén hagynak kijelentésről jutott eszembe, hogy nekem volt olyan osztálytársnőm, aki azt csinálta, hogy mindig évelején biztosította be magát jegyekből, amikor még nem volt sok lecke, nem volt, tanár nem tudott feltenni ismétlő kérdéseket. Neki a tanév első 5 hetében megvolt az a minimális számú jegy, ami kell, és a tanár békén hagyta, mert voltak rajta kívül még 20 akárhányan az osztályban. Tehát van, aki ezért, vagy így tanul, vagy megpróbálja átverni sokféle, a tanár, csak hogy nem tudja, hogy magát is átveri.
Sokféle taktika van erre, amit ugye egy
okos de a tanárok diák, nem tudják ezeket a taktikákat? Vagy ráhagyja?
Nem, persze, hogy tudjuk. Tehát itt nem is erről van szó, mondjuk nálam mindig az ott, én is jártam, úgyhogy a névsor szerint felelés, és akkor persze, hogy tudta, hogy most ő következik, és akkor arra az órára tanult, amikor kellett feleljen. Aztán akkor kezdtem úgy, hogy mondj egy számot, azt mondja, az ötös. Jó, ki az ötödik, kész fele. Tehát nekem van egy ilyen, mondom, nem bánni, ez ilyen jött ki. Tehát lehet ezzel is mondjuk, ez játék gyakorlatilag, ez játék. És a tanár ezt észreveszi. Most kérdés az, hogy van-e értelme ezzel foglalkozni, vagy nincs értelme foglalkozni. Szerintem van ebbe a játékban egy olyan is, hogy a lényeges az, hogy tanuljon. Tehát, ha csak egy leckét is megtanul, az is már egy eredmény, hogy a diák...
Viszont nagyon fontos az, nyilván matematikánál, meg különösen, meg kémiánál, meg fizikánál, hogy következetesen óráról órára tanuljon, hogy ne veszítse el a fonalat, mert ha kimarad 5 képlet, akkor vége.
Igen. Ez tantárgyaktól változik, tehát nyilvánvalóan a matematika gyakorlat nélkül nem működik. Tehát ott nagyon kemény hozzáállás kell legyen ahhoz, hogy dolgozzon saját magába, ha lehet. De persze itt is azon múlik, hogy a tanár mennyire tudja megmagyarázni ezt a dolgot. Ne, ha nem, akkor az egész család, a szomszédok is oldják a matek példákat. Ne. A gyerek nem érti.
Bálint István nyugdíjas tanár, pedagógus, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum volt igazgatója, a napra kész vendége. Nagyon sokat beszéltünk itt a pedagógusokról, diák szülő viszonyról. Beszéljünk picit a pedagógus és az állam viszonyáról. Beszéljünk, volt már szó arról, hogy milyen a pedagógusnak a társadalmi megbecsültsége, vagy elismertsége, milyen ennek a hivatásnak, hogy régebb jobb volt. Általában régebb mindig minden jobb volt, most már azt mondjuk. Milyen most ez a szakma Romániában? Mitől jó ez a szakma, vagy ez a hivatás Romániában? Mert a tanároknak a más közalkalmazotti kategóriákkal ellentétben emelték a bérét, és most jó. Látjuk, Magyarországon tüntetések vannak, mert nem fizetik meg a tanárokat. Többek között azért is tüntetnek.
Igen, hát nálunk is ez azért megvan. Tanügyi kádereknek a megbecsülése, meg ilyesmi, és mondjuk ez abból is visszatérve az előbbi esetre, hogy a szülők véleménye a tanárokról minden. Van egy olyan eset, hogy két-három kollégát mondjuk ilyen szempontból kikezdenek, és akkor már az egész iskola rossz, és oda nem mennek, a szülők nem viszik a gyereket. Na, társadalmi ráhatás. Hát most, hogyha veszük a régi korszakokat, ugye ott kötelező volt a dogmázás, ott kötelező volt, hogy minden egyes tananyagban ugye benne volt az, hogy milyen megvalósításai voltak a kommunista pártnak, és hogy hát ez ilyen.
Biológiából is ez volt?
Persze, hát én azért kerültem.
Mint hogy rózsákat nemesítettek mondjuk, vagy mi?
Nem. Például ilyen volt, amiért aztán elővettek a hivatalos egységek, hogy azt mertem mondani, vagy ott mondták, hogy a búzatermés, mit tudom én, 9-10 tonna körül volt egy hektáron, és az aztán megmondtam, hogy ilyen nincs. Egyszerűen, mert nincs.
Képtelenség.
Na, és akkor ezt még kellett mondjam meg ilyenek. Tehát volt ott ez a szellemi nyomor, ebből a szempontból, de mondom, akkor a tankönyvek hozzáférhetők voltak. Tehát ezt leszámítva az egészet. És volt egy stabilitás. Tehát tudtuk azt az évelején, hogy na most ez hogy működik, most nincs. Most a társadalmi szinten a tanárok megbecsülése hát nagyon relatív. Nagyon relatív. És innen mindig az jön be, hogy jó tanár, rossz tanár, maga a közhiedelembe, hogy van, talának könnyű, mert ugye csak bemegy, megtartja az órát, utána hazamegy szépen, és igen. De hétvégeken javítja a dolgozatokat, délutánonként készül a következő napra, meg egyéb olyan dolgokat.
Tartja a kapcsolatot a szülőkkel, amennyiben osztályfőnök.
Így van.
Tehát tölti a különböző táblázatokat kézzel, lábbal, számítógéppel, amit a rendszer megkövetel.
Igen, tehát ezt kéne leegyszerűsíteni, és mondjuk logikusabbá tenni az egészet.
Politikum hogyan tekint a tanárra, meg hogyan tekint az oktatási rendszerre? Mert van vélemény, miszerint az nagyon jó, hogyha az oktatási rendszer nem működik, mert akkor nem tudunk csillogó elméket nevelni, vagy minél kevesebb csillogó elmét tudunk kinevelni, és a politikumnak az a jó, ha minél butább a választó.
Igen, ezt én is hallottam. Szóval persze ez egy
és
ilyen...
nincs ez benne a pakliban?
Hát...
Nem azt mondom, hogy nem hogy tudatos ez Romániában, hogy szándékosan teszik ezt, de hogy szándékosan nem tesznek ez ellen, az azért lehet.
Olyan lehet, hogy szándékosan nem figyelnek rá a bajra. Szándékosan nem figyelnek rá. És akkor előfordulhat ilyen valóban, hogy a tanuló ifjúságnak egy része olyan ismeretanyaggal töltődik fel, aminek semmi értelme nincs, mondjuk így, hogy hasznosítsa az életben. Nem figyelnek rá egyszerűen.
Ez egyébként megtörténik az Eurostatnak a legfrissebb jelentése szerint. Az Európai Unióban Románia az az ország, ahol a legmagasabb azoknak a fiataloknak az aránya, akik ahhoz, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon, át kell képezzék magukat. Tehát elvégzik az egyetemet, elvégzik a szakiskolát, ha már szakiskolát egyre kevesebben végeznek,
igen,
ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni, átképezik magukat. Át kell, hogy képezzék magukat. Ki kellene ráirányítsa a politikum figyelmét arra, hogy ez nem jó? Itt említette ön, hogy a múlt rendszerben voltak dogmák, és volt, aki szembe ment ezzel, és elmondta, hogy képtelenség, hogy 10 tonna búza teremjen egy hektáron, és akkor a hivatalos szervek elővették. Most szembe mernek menni a rendszerrel a tanárok?
Ó, persze, egyre többen mennek szembe, csak hogy azok olyanok is. Tehát én ugye, mert nézem a médiát, nagyon haragszom a médiára, amikor ilyen reklámokat dob be. Tehát valakinek van valami mondani valója, azért csak meg kéne gondolja magát, hogy miket beszél. De hát itt most mindenki okosabb akar lenni. Mondjuk így a ráhatása a politikumnak az kellene legyen, hogy pont ezeket az alapdolgokat, tehát mondjuk így az oktatással kapcsolatos kerettantervek, a túlterhelés megelőzése, az iskoláknak a helyzete, ezeket kéne pontra tenni. 2013-ban voltam egy tanügyi konferencián, ahol meghallgattam a finn tanügyminiszternek az előadását. Az egy csoda volt. Tehát ők a rendszert ma is híres ugye, hogy milyen jól állnak, 10 év kísérletezéssel hozták be, stabilizálták. Itt nálunk is például, hogy...
Hát mi is kísérletezgetünk.
Ja, persze, élőbe igen, de miért nem lehetett volna ezeket a modulrendszereket is, vagy az összes többi dolgokat úgy csinálni, hogy kiválasztani, mit tudom én, 15-20 jó középiskolát, úgy értem, hogy ott a gyerekek mondjuk hogy mondjam, jobban felkészültek, és azokon kipróbálni egy évig. És akkor az iskola ad véleményezést. Na most ez itt a hiba, ott a hiba, minden, egy év. És akkor azt leülepítik, és akkor utána vetjük be a tömegnek. Tehát ezt így kellett volna, de hát, na, nincsenek tankönyvek, ugye, tehát ilyen dolgokat találkoztam, fordítottam tankönyveket, és például a 6. osztályban házi feladat, boncolj fel egy nyulat. Na, el tudtam képzelni, megy haza a gyermek, apa, egy nyulat.
Ide a nyulat és a kés, felboncolom.
Tehát, ez igen,
ez így komolyan
gondolja? Ez le volt írva. Az így ott volt, boncolj fel egy nyulat. Most már nem tudom, hogy nem tudta, hogy most már nem szabad állatokat boncolni, meg ilyesmi. Ez is egy durva beavatkozás volt a kísérleti jellegébe, például a biológiánál most már nem lehet olyan, hogy a békán a reflexeket bemutassuk, vagy egyéb hasonló dolgokat, semmit se lehet. Tehát a gyerek virtuálisan képzeli el, hogy a béka belsejében mi legyen. Na, milyen dolgok vannak. És visszaveti, keményen visszaveti ez az alaptudást. Most kérdés az, hogy egyáltalán szükség van-e rá. Ezt is feltettem magamban, hogy jó, bizonyos ismeretek, lehet, hogy nincs rá szükség. De viszont a természetes, az élettel való kapcsolatrendszerbe ez is beletartozik. Megismerni. Aprólékosan megismerni a dolgokat. Most már ez kiesett.
Apropó megismerés, hogy látja ön a politikum, vagy azok, akik a törvényeket hozzák, akik a kerettanterveket megszabják, azok ismerik a gyerekeket? Tudják azt, hogy hogyan néz ki egy 5. osztályos? Vagy csak képről? Vagy csak virtuálisan képzelik?
Elméletileg, igen. Elméletileg ismernek. Hát írnak dolgokat róluk, hát persze, hogy ismerik, de gyakorlatban nem. Tehát itt az ilyen dolgoknak a megbeszélés az mindig hogy mondjam, komoly szakemberekkel, de aktív szakemberekkel kell kikristályosodjon. Tehát mit tudom én, összehívnak 10-15-20 tanárt, akik mind jók, mert bizonyítottak, igaz? És akkor na most mondjatok véleményt erre. Hogy kell ezt csinálni? Hogy csináljuk? És abból lenne valami. Persze itt nem tudom, a tanügyi törvények kapcsolatban is nem tudom, hogy kik lakták össze. Állítólag az egyik a mostani tanügyminiszter. Igaz, tehát nem tudom, mit gondoljak erről, mert egy olyan folyónak látszik, ahol nincs kikötő. Tehát ez az folyik. Az folyik. Ma érvényes, holnap nem érvényes. És főleg az, hogy senki se tudja, valaki elolvassa a tanügyi törvényt, hát nehezen érti meg azt, hogy maga a szó összetétel, a fogalmazásrendszer is nem egyszerű nyelvezet, bonyolult. Na, nem beszélve arról, hogy nem tudom, a gyerekek jogaira van ilyen, ugye, hogy a gyerekeket most már nem szabad kicsapni az iskolában. Tehát, most, na, jó van, s akkor mi lesz?
Mert joga van a diáknak tanulni.
Jó. De ha olyan dolgot csinált, ami eltanácsolást igényel, akkor mi csinál? Szóval nem tudom ezeket a dolgokat átlátni, hogy ez hová fog vezetni.
Említettem itt az imént a magyarországi tüntetést. Ma Magyarország szerte tüntetnek a pedagógusok. Polgári engedetlenség az, amit tesznek, vállalják a megbélyegzést, a megtorlást, amit kapnak a politikumtól. Ez figyelmeztető jel kell legyen itt nálunk is?
Hát én csodálkoztam, hogy nálunk nem volt. Őszintén csodálkoztam. Mert akkor, amikor kezdték a törvényt piszkálni, és volt egy csomó módosítás, menet közbeni módosítás, ami már egyből látszott, hogy nem jó, de azért a tanügyi káderek lenyelték, vagy mondjuk így a tanárok, Vagy pedig a másik dolog az, hogy nem látják értelmét a tiltakozásnak, úgy sem semmi.
Egyszerűbb lenyelni a békát, mint sem boncolgatni, hát, hogy ennél az analógiánál maradjunk?
Hát, hogy mondjam, persze, hogy egyszerűbb. Nyilvánvaló, hogy egyszerűbb, mert abban az esetben, hogyha módosítani akarsz, akkor kell gyere valami javaslat, azt meg kell fogalmazni, ezt le kell tenni, ez meg nehéz. Tehát itt van az, hogy nem vállalják be az emberek. És helyileg azért vannak mondjuk kezdeményezések, amelyek bizonyos időben eredményt fognak hozni, szerintem. Tehát mondom, a tapasztalt tanárok azok túlélik.
Tanárok túlélik, a diákok túlélik, csak hogyan élik túl? Az sem mindegy, hogy hogyan.
Így van. De ha van összhang, mondjuk egy iskolán belül, mert ez is beszámítjuk ezt a dolgot is, a tanári kar tagjai között, akkor megoldják.
Igen, csak nem minden diák járhat a Bolyai Farkas elméleti liceumban.
Ja, persze.
Nem minden diák járhat a Backamadarasi Kis Gergely általános iskolába, hogy mondjam, a saját iskolán.
Igen, tehát ez, amit mondtam, ez csak ezekre vonatkozik, ahol tényleg annyira felerősödött a színvonal is, meg a gyerek csapat is olyan, ahol...
És mi lesz a többiekkel?
A többiek az nagy kérdés. Mert itt már bejön az, hogy a többiekre az odafigyelés már korán meg kell kezdeni, tehát pontra tenni az iskolákat, ugye a fizetés. A fizetés az nagyon számít. Mert hogy miért nem válasszák a tanári pályát? Igen? Miért nem válasszák a tanári pályát? Tehát mondjuk nem kecsegtető annyira, főleg azért, mert rengeteg ideg munka van benne. És akkor ilyen ideiglenes pozícióba helyezkednek egyesek, hogy na, tanítok 2 évet, aztán utána meglátom, közben elmegyek, meg minden.
Nehéz a tanárság 2022-ben? Nehéz pedagógusnak lenni?
Igen, határozottan. Ezt határozottan tudom mondani, mert a helyzet olyan, de hát így, ahogy már egyszer említettem, a jövőkép olyan, hogy nagyon nem tudsz a gyereknek, hogy mondjam, biztatót mondani, és muszáj mondjál biztatót mondani, hogy nincs értelme, hogy mondjál valamit. Tehát igen, kell tanulni, igen, kell továbbképezed magad, ilyen, és akkor jön az, hogy hát jó, de tanulok, és akkor nincs munkahelyen, meg ilyen dolgok jönnek elő. Tehát már itt is van egy nagy gond, hogy például az egyetemi képzésnél nincs meg az a felmérés, vagy lehet, hogy megvan, de nem pontos, hogy tulajdonképpen milyen egyetemekre van szükség az országban. Milyen szakembereket képezzünk ki.
Igen, tehát, hogy most az a jó hír, hogy a nemrégiben elfogadta a kormány azt a rendeletet, miszerint duális képzés lesz az egyetemeken is, és a vállalkozói szférával közösen döntenek arról, hogy milyen szakemberekre van szükség, kit kellene képezni, mit kellene képezni. Ez egyébként megvan a szakoktatásban is, és a szakoktatásról külön műsort lehetne szentelni a szakoktatásnak, meg kell is szentelni a szakoktatásnak, de hogy azt is látni, hogy a Mióvéni Dacia gyár pénzt fektet abba, hogy szakembereket képezzenek számára a szakiskolákban, viszont tavaly a Mióvéni Dacia gyár által nyújtott pénzen kiképzett szakiskolásoknak csak egy töredéke vállalta azt, hogy dolgozni fog abban a gyárban. Tehát gyakorlatilag a magánszektor az pénzt fektet a diákba, viszont az nem térül neki meg.
Így van, és akkor még vannak más példák, és ugye kiképezzük az orvosokat, azok meg kimennek külföldre tanulni. Ott dolgoznak. Tehát ezt nem lehet áthidalni. Most ilyen Európa. Ezt nem lehet. Szabad mozgás van, és hogyha összevetjük azt is, hogy például mit tudom, hogy mennyit keres egy tanár itt nálunk, mennyit keres Németországban, akkor már egyértelmű az ábra. Tehát van ez a mondás is, hogy egyszer élünk, és egy fiatalnak mondjuk ez, ha nincs kötözöttség, tehát kötöttsége, családja, gyerek, akkor ezt válassza.
Tanár úr, adásidőnk végéhez közeledünk, a pedagógusi hivatásról beszélgettünk, a pedagógusok romániai helyzetéről, arról, hogy van ez a folyó, ahogy ön említette, de nincsen benne kikötő. Mégis miért válassza a diák ezt a hivatást, ezt a szakmát.
Ez szép.
A mindenféle igen. buktatók ellenére szép.
Igen.
És a Scarpótól mindent ez a szépség.
Igen, tehát mindig elérzékenyülök, mikor erről kell beszélni, mert annyi örömet tud adni egy gyerek közösség, annyi jót, annyi, tehát különösen akkor, amikor egy tiszta aggyal beszélgetsz egy fiatallal, és látod az ötletét, és látod a világnézetét, és nem beszélve arról, amikor meghallgatva a te ötleteidet irányítani tudod, és akkor felnő, és lesz belőle valaki.
És a tanár büszkén kihúzza magát, amikor találkozik vele az utcán.
Ez így igaz. Igen, ez így van. Megvan az a sikerélmény, ami más szakmában kevésbé van. Itt emberekkel dolgozunk, fiatalokat nézünk, nőnek, fejlődnek, és ügyesek.
Igen, csak hogy ezzel az élő anyaggal való munka a legnagyobb felelősség.
Igen. Tehát itt nagyon bonyolult fonalak tartják ezt az egész dolgot kézbe, mert ugye a gyerek, ott van a központ, mindig azt mondjuk, hogy a központ, felhúzottan egyszer ad a táblára, és azt, hogy a szülők, az iskola és a tanárok, és így, és közepen a gyerek. Az egyik gyerek megfújja a fejét. Na, nekünk semmi esély.
Hát ne zárjunk ezzel. Zárjunk azzal a bizakodással, hogy van esélyük a diákoknak, igen. van esélyük a pedagógusoknak.
Igen. Van értelme, nagyon értelmes szakma ez. Van értelme, hogy tanítani másokat újabb dolgokra. Tényleg.
Legyen ez a végszónk. Bálint István nyugdíjas pedagógusnak, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum volt igazgatójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm neki.